Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Százalékkal csökken a lakossági gáz és áramára január 1-től, ismertette a kormány döntését a miniszterelnökséget vezető államtitkár.
Lázár János elmondta, a döntés minden családi otthonra vonatkozik, és már csak néhány technikai részletet kell kidolgozni.
Az államtitkár hozzátette, Magyarországon 3 millió 800 ezer családi otthon van, amelynek háromnegyedét gázzal fűtik.
A fővárosban itt a 8. kerületben laknak talán a legtöbben, akik nem vagy csak jelentős késéssel tudják fizetni a rezsiköltségeket. Benkéné Nyári Katalin nemrégen veszítette el állását. Már egyetlen számlát sem tud befizetni.
2 évvel ezelőtt se tudtam fizetni a közös költséget, most segít a család segítő, hogy be tudjam fizetni. De a gáz se tudom, a villany se. Ilyen helyzetben még nem voltam soha.
Most attól tart, hogy kikötik nála a villanyt. Országosan jelenleg több mint 1,5 millió ember nem tudja fizetni az áram, és 1 millióan pedig a gázszámlákat. A lakosság összesen 140 milliárd forinttal adósodott el az energiaszolgáltatóknak.
Magyarország kormánya arról döntött, hogy mintegy 4 millió magyar családi otthonban 2013. január 1-jével csökkenteni fogja a gáz és a villamos áram árát.
10%-kal. A kormány számításai szerint a családok megtakarítása éves szinten akár 100 ezer forint is lehet. Ilyen nagyságrendű rezsicsökkentés Lázár János szerint 22 éve nem volt.
Európában nagyon nehéz gazdasági helyzet van, Európa gazdasági válságban van, Magyarország sincs könnyű gazdasági helyzetben, a kormánynak az a kötelessége, hogy ilyen nehéz időkben segítsen az embereknek.
A Nemzetgazdasági Minisztériumnál azzal számolnak, hogy a családok amennyivel kevesebbet fizetnek a rezsire, annyival többet költenek majd el. Lázár János bejelentette azt is, hogy jövő szerdán hagyja jóvá a kormány az E.ON gáz üzletágának megvásárlását. Így kormányzati ellenőrzés alá kerülnek a stratégiai és a kereskedelmi gáztározók. Az államtitkár szerint fontos, hogy gáztartalékkal rendelkezzen az állam a hideg időkre, másrészt a kereskedelmi és stratégiai tározók segítségével olyan időszakban tud a kormányzat gázt vásárolni a lakosságnak, amikor adott esetben külföldön olcsóbbak az árak.
Az eredetileg tervezett 1,6%-os GDP növekedésnél alacsonyabb 0,9%-os növekedéssel, illetve a korábbi 4,2%-osnál magasabb 5,2%-os inflációval számol a kormány a parlamentnek benyújtott költségvetési indítványban. A 2013-as költségvetési tervezet szerint jövőre 2,7% lesz a hiány, ezzel a harmadik egymás követő évben tartani lehet az Európai Unió által elvárt 3% alatti deficitet. Ez a feltétele annak, hogy megszüntessék a Magyarország ellen folyó úgynevezett túlzott deficit eljárást.
Jövő évben a kormány 2,7%-os GDP arányos hiányjal számol.
2011 és 2012 után jövőre is 3% alatt tudja tartani a kormány a költségvetési hiányt a tervek szerint. Ez a feltétele annak, hogy az Európai Bizottság megszüntesse Magyarország ellen a túlzott deficit eljárást.
Ez a hiánycél igen jelentős tartalékok mellett érhető el. Az úgynevezett országvédelmi alap, amely az előre nem látható kiadások a tervezetnél rosszabb makrogazdasági körülmények előtt esetén is biztosítja a hiány elérését, mint egy 400 milliárd forintos összegű.
Varga Mihály tárcanélküli miniszter szerint amennyiben a parlament elfogadja a jövő évi költségvetést, akkor folytatódhatnak a hiteltárgyalások.
A parlament 2 héten belül dönt a következő évi költségvetésnek az elfogadásáról, hogyha megvan a költségvetés, akkor ezt az Európai Bizottság is, a valutalap is értékelni fogja, és ekkor kerülhet sor a tárgyalások esetleges folytatására.
Varga Mihály azt mondta, az IMF szakértői elismerik a kormány költségvetési hiány csökkentő lépéseit, a növekedés beindítását illetően viszont még egyeztetéseket folytatnak a nemzetközi szervezetekkel.
Az államháztartás hiánya novemberben 33,6 milliárd forint volt, az első 11 hónapban összesen 691,7 milliárd forintot tett ki. Ez a módosított éves előirányzat 120%-a. A büdzsé novemberi bevételei 90,7 milliárd forinttal haladták meg az egy évvel korábbi időszakot. az általános forgalmi adó, a jövedéki adó, a személyi jövedelemadó, valamint az illetékbevételek is meghaladták az előző évi összeget. Előzetes normakontrollt kért a köztársasági elnök a választási eljárási törvényről az Alkotmánybíróságtól. Áder János alkotmányosan aggályos részeket talált a Magyarországon élő választópolgárokra vonatkozó regisztrációs előírásokban. Kifogásokat fogalmazott meg a kampányszabályokkal, a közvéleménykutatásokkal kapcsolatos rendelkezésekkel és a törvény hatályba lépésével kapcsolatban is. Beadványához az ellenzéki pártok észrevételeit is mellékelte. Az Alkotmánybíróság előzetes normakontrollja lehetőséget teremt arra, hogy a törvény hiányos vagy pontatlan rendelkezéseit mielőbb újra lehessen gondolni, olvasható a köztársasági elnök nyilatkozatában. Áder János ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a parlamentben múlt hétfőn elfogadott választási eljárási törvény minden párt és képviselőjelölt számára garantálja az alkotmányos megmérettetés lehetőségét a szabad és demokratikus választásokon.
Az országgyűlés elnöke jónak tartja, hogy az Alkotmánybíróság elé kerül a választási eljárási törvény. Ugyanakkor hozzátette, az ő alkotmányos meggyőződését nem sérti a jogszabály. Az MSZP méltányolja a köztársasági elnök döntését, de továbbra is meggyőződésük, hogy a választási eljárási törvény felszámolja a demokratikus választási rendszert, ezért sajnálják, hogy az államfő nem a jogszabály egészét küldte meg az Alkotmánybíróságnak. Az LMP üdvözölte a döntést, és hozzátették, remélik, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesnek mondja ki a választási regisztráció intézményét. A Jobbik örül az előzetes normakontrollnak, de a pártnak nincsenek illúziói, ugyanis szerintük ez csak egy színjáték, mert az Alkotmánybíróság többségét párt katonákkal töltötték fel, a kormánypártok fogalmaznak közleményükben. A Fidesz üdvözli Áder János államfő döntését, a párt szerint a törvény Európa egyik legmodernebb választási rendszerét teremti meg, ám mivel számos részletszabályt tartalmaz, fontosnak tartják, hogy ezekről az alkotmánybírák véleményt nyilvánítsanak. A KDNP szerint, mivel sok vita volt a törvény körül, ezért mindenki számára megnyugtató lehet, ha az Alkotmánybíróság mond ítéletet.
A kabinet elfogadta a jövő évi felsőoktatási koncepciót, és annak részeként a keretszámokról szóló előterjesztést is. Így jövőre 38 ezer helyett csak 10 és fél ezeren tanulhatnak ingyen. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége szerint ezzel tandíjat vezet be a kormány, ezért népszavazást kezdeményeznek. A kormány szóvivő szerint az állam mindenkinek kifizeti a felsőfokú tanulmányait, valakinek ösztöndíj, valakinek diákhitel formájában.
Ösztönözze ezeket a diákokat nagyobb felelősségvállalás tekintetében.
Elfogadta a kormány a felsőoktatás koncepcióját, és ennek részeként a felsőoktatási keretszámokat is. Eszerint az idei 38 ezer helyett 10 és fél ezeren tanulhatnak ingyen jövőre, részösztöndíjasként viszont nagyjából háromszor annyian. A kormány szóvivő szerint az átalakítás nyertesei a piacképes diplomát nyújtó intézmények lehetnek.
Ha valaki vonzó alternatívát tud kínálni diákoknak szakok, irányok tekintetében, amelyek a lényegében a piacra való kilépés adatait is figyelembe véve biztosítják a diákokat, hogy nagy eséllyel tudnak utána elhelyezkedni, az ebben a konstrukcióban az a felsőoktatási intézmény több pénzhez jut.
A rektori konferencia már szerdán közölte, rossz iránynak tartja a kormány elképzeléseit. A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár szerint az új rendszerben nem jut kevesebb az oktatásra, csak másként osztják el.
Az a cél, hogy minél többen bejuthassanak a felsőoktatásban, de ezt a kormány nem azon a módon kívánja elérni, amire eddig számos kísérlet volt, hogy nagy létszámban ad meg teljes állami ösztöndíjat.
Kormány döntés született arról is, hogy a jövőben a felsőoktatási intézmények gazdasági ügyeit kancellárok intézik majd. Jelentős adókedvezményt kapnak azok a cégek, amelyek átvállalják diplomás alkalmazottaiktól a diákhitel törlesztését, és ösztöndíjat alapítanak az élsportolóknak és a tanárszakosoknak. A Hőok délelőtt a szénszünetre utalva egy zsák szenet öntött a Nemzetgazdasági Minisztérium elé, hogy így tiltakozzanak a forráselvonás ellen. A szervezet szerint tandíjat vezet be a kormány.
A 2008-as eredményeket úgy látjuk, hogy a kormány elfelejtette. 2008-ban Magyarország egyértelműen kijelentette, hogy nem akar tandíjat. Hogyha ezt elfelejtik, akkor bár az alaptörvény ezt most egy kicsit megnehezíti, de újabb népszavazást fogunk íratni ebben a kérdésben.
A Hőok bejelentésére a kormány szóvivő úgy reagált, hogy az állam mindenkinek kifizeti felsőfokú tanulmányait, valakinek ösztöndíj, valakinek diákhitel formájában.
Az MSZP a felsőoktatásnak és a fiataloknak címzett hadüzenetként értékeli a kormány terveit. Hiller István volt oktatási miniszter elmondta, a kormány döntése nyomán csökkenni fog a hallgatói létszám, az önköltségdíja emelkedni fog, és az oktatók egy részét is elbocsáthatják. A Jobbik szerint tragikus döntést hozott a kormány a jövő évi keretszámok elfogadásával. Farkas Gergely elmondta, az intézkedés hatására fel fog gyorsulni a már most is túl magas kivándorlás. A demokratikus koalíció szerint a jelenlegi terv Magyarország jövőjének nyílt megtámadása. Az LMP úgy látja, a kormány bejelentése a felsőoktatás elsorvasztásának folytatása. A párt felszólította az oktatás irányítást, hogy a keretszámokat legalább a két évvel korábbi szintre állítsák vissza.
Akkor, amikor a többség a saját életét igyekezett menteni, voltak olyanok, akiknek az volt a fontosabb, hogy másokat megmentsenek. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Martonyi János külügyminiszter a Raoul Wallenberg születésének 100. évfordulójára szervezett megemlékezést. A magyar rendezvénysorozat fővédnöke Áder János köztársasági elnök.
Raoul Wallenberg életének tanulságai közelebb kerültek hozzánk a Wallenberg év során, mondta Martonyi János külügyminiszter.
Akkor, amikor a többség saját életét igyekezett menteni, voltak olyanok, akiknek ennél is fontosabb volt, hogy másokat megmentsenek, saját életüket kockáztatva ezzel.
A külügyminiszter hangsúlyozta, Wallenberghez hasonlóan erkölcsi kötelesség kiállni azokért, akik a gyűlölettel teli beszédek célpontjai. Pálinkási József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szintén az uszító szavak elleni fellépésre hívta fel a figyelmet.
Embertelenséget, a diktatúrát, az önkényuralmat már az első mondatnál, már az első szónál meg kell állítani.
Szabó Károly Wallenberg egyik segítője volt. Fia Tamás kisgyermekként maga is találkozhatott a svéd diplomatával.
Apának a véleménye az volt, hogy neki kitüntetés volt, hogy egyáltalán Wallenberg közelébe lehetett.
Raoul Wallenberg 100 éve született. Munkájával több tízezer ember életét sikerült megmentenie.
Jogellenesen különítették el a roma származású gyerekeket a Gyöngyöspatai általános iskolában, ezt állapította meg az EGRI törvényszék ma hozott ítéletében. A PERT a hátrányos helyzetű gyermekekért alapítvány indította a fenntartó önkormányzat és az iskola ellen. Gyöngyöspata polgármestere azt állítja, nem volt elkülönítés az iskolában.
Jogellenesen elkülönítették egymástól a cigány etnikai kisebbséghez tartozó és az ezen kisebbséghez nem tartozó gyermekeket.
Ezt állapította meg az EGRI törvényszék. A döntés azt is kimondja, hogy hátrányosan megkülönböztették a cigány gyerekeket azzal, hogy alacsonyabb szintű oktatásban részesítették őket, mint nem roma társaikat. Abban a tekintetben viszont nem adott helyt a felperes keresetének, hogy a napközi ellátás, az úszásoktatás, illetve az iskolai ünnepségek során is megvalósult volna az elkülönítés. A PERT indító esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány elnöke szerint az ítélet példaértékű.
A roma és a nem roma lakosság reményeink szerint közeledni fognak egymáshoz Gyöngyöspatán.
Juhász Oszkár, a település polgármestere telefonon azt mondta, szerinte nem volt elkülönítés az iskolában. Az önkormányzat és az iskola jogi képviselője politikai színezetűnek értékelte az alapítvány perindítását.
Ez egy közismert tény, hogy Magyarországon lassanként egyre kevesebb az az iskolák száma, ahol még ilyen perrel nem próbálkoztak.
Az ügy egyébként a 2012-13-as tanévet már nem érinti, mert ebben a tanévben egyetlen osztályt indítottak az iskolában.
Felrobbant egy kazán a Diós Jenői általános iskolában. A berendezést kezelő fűtő a helyszínen meghalt. Az iskolában a robbanás idején 170 diák és 20 iskolai dolgozó tartózkodott. Ma még tanítási nap volt, holnap kezdődik a téli szünet.
Te megjöjj hétvétlában, valami nagy robbanás közvetlenül, itt lakom.
Az idős hölgy először azt hitte, a kéménye dőlt össze. A házból kiérve látta, hogy a szemben lévő iskolában történt robbanás. Az iskolában a robbanás idején 170 diák és 20 iskolai dolgozó tartózkodott.
Azt hallottam, hogy nagyot robbant, és tudod, és az történt, hogy meghalta az a bácsi, aki fűtötte a kazánt.
A kislányt anyukája már délelőtt hazavitte.
Tanárnő telefonon értesített minden szülőt, hogy vigyük, aki tudja, vigye haza a gyereket.
A gázrobbanás okát még vizsgálják a katasztrófa védelem munkatársai.
Egy 59 éves Diós Jenői férfi sajnos életét vesztette, aki a kazánt kezelte. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetése miatt folytat ismeretlen tettes ellen eljárást.
Késő délutánig tartott a helyszínen, és januárig már nem lesz tanítás. Holnaptól kezdődik a téli szünet.
Kidőlt egy házfala Egerben, amikor felrobbant egy gázkonvektor. A lakásban tartózkodó férfi könnyebben sérült. 30 családot lakoltattak ki átmenetileg, amíg a gázszolgáltató átvizsgálja a készülékeket.
Ahol a tűzoltók állnak, ott fal volt. Az alsó szomszéd éppen otthon volt, amikor a robbanás történt. Egy hatalmas puffanást hallott.
Gyorsan felszaladtunk megnézni, hogy mi az, mert ugye fentről lehetett hallani ezt az egész robbanást, hogy mi történt, és akkor onnan a lakásból jött ez a jajgatás, hogy ja Istenem, mi történt, aztán úgy bementünk, elzártuk a gázcsapot, és akkor mondta, hogy berobbant a gáz.
A lakásban tartózkodó férfi feje és a keze sérült meg könnyebben. A katasztrófa védelem azt feltételezi, hogy hibás lehetett a gázbojler. 30 családnak kellett elhagyni az otthonát addig, amíg átvizsgálják a készülékeket és a rendszert.
A gázkonvektort és az alatta levő, vagy mögötte található fal szakasz az úttestre zuhant. A nyílás befedéséről gondoskodnak a tűzoltó kollégák. Jelenleg az épületből és a szomszédos lépcsőházból kitelepítésre volt szükség.
Az épület statikailag nem sérült. A családok délután visszaköltözhettek.
Országszerte súlyos baleseteket okoztak a csúszós utak. Az egyik legsúlyosabb a Somogy megyei Mernyénél történt. Ott egy ember meghalt, hatan megsérültek. Ráadásul a mentésre siető tűzoltóautó felborult, és a mentőautó is az árokba csúszott.
Előzni próbált a jeges úton a Somogy megyei Mernyénél egy autós. Észrevette, hogy túl közel van a szemből jövő teherautó, ezért vissza akart térni a sávjába.
Az úttest síkossága és lefagyottsága miatt megcsúszott, melynek következtében a szemből érkező tehergépjármű mögött érkező Suzuki személygépkocsival érintőlegesen ütközött.
Az pedig összetörte az előzni próbáló autó mögött szabályosan érkező kocsit. A balesetet okozó sofőr azonnal meghalt, ketten életveszélyben vannak. Egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben sérült. Az út olyan jeges volt, hogy az árokba csúszott a balesetes siető mentő és tűzoltóautó is.
Nagyon durva volt. Én leúzottam jobb oldalra, alig mentem 20-30-al körülbelül, és engem elkerült a tűzoltóautó, megcsúszott, fejjel belement az árokba, és háromszor megpördült.
Két tűzoltót kellett kórházba vinni. Mentősök sérültek Jászkísér közelében is. Épp beteget vittek a szolnoki kórházba, mikor útközben észrevették ezt az árokba csúszott kis teherautót. Megálltak segíteni, de beléjük csúszott egy kamion.
A szállított beteg nem sérült meg, a két bajtársunk, tehát a gépkocsi vezető és az ápoló sérült, őket már beszállítottuk a szolnoki Hetényi kórházba.
Onnan jött az autó, és akkor ide becsúszott, ide neki vágódott a fának, és akkor úgy borult a bal oldalára.
Egy újabb baleset helyszínén mesél a szemtanú. Bakonybánknál egy kis teherautó csúszott meg és borult fel. Hatan ültek benne. Egyikük meghalt, öten kórházban vannak.
20%-kal több balesethez riasztottak minket, mint egy átlagos napon. Sok volt az elesésből származó végtagtörés, fejsérülés, és bizony sok volt a közlekedési baleset is. Nekünk is három kocsinkat baleset érte.
Dunakeszinél az M2-esen két kocsi karambolozott. Hárman súlyosan megsérültek. Egy ember csak a tűzoltók tudtak kiszabadítani az összetört roncsból.
Hétfői adásunkban beszámoltunk a kőtelki tehénlopás körülményeiről, amikor a tolvajok először agyonverték az állatot, majd levágták a négy lábát, és csak azokat vitték magukkal. A tehén tetemére másnap talált rá a gazdája, néhány kilométerre a házuktól. A maradványai még ma is ott voltak a földúton. Az állatvédők azt mondják, felháborító, hogy a hatóságok még mindig nem intézkedtek az állat eltávolításáról, és csak lopás miatt indítottak eljárást, állatkínzás miatt nem.
Szöges dróttal vették körbe az elnöki palotát Kairóban, ahol egész éjjel összecsapások voltak az államfő hívei és az ellenzékiek között. A zavargásokban 5-en haltak meg, és több százan megsebesültek. A tegnapi volt az eddigi legvéresebb összetűzés az iszlamista Mohamed Mursi államfő hívei és az ellenzékiek között, akik azt akarják elérni, hogy az elnök vonja vissza azt a rendeletét, amellyel szinte korlátlan hatalmat adott önmagának.
104 éves korában elhunyt Oscar Niemeyer, világhírű brazil építész, részt vette a New York-i ENSZ székház tervezésében. Amerika legnívósabb egyetemein, a Yale-en és a Harvardon is állást kínáltak neki, de sajátos alkotásai olykor megosztották a közönséget. Brazília város neki köszönheti mai jól megkülönböztethető arculatát.
A világhírű futballista Pelé vezette be egy sajtótájékoztatóra a szintén világhírű építészt még 2010-ben. Oscar Niemeyer hatalmas népszerűségnek örvendett. Számos braziliai épületet ő álmodott meg, és a szamba iskolák felvonulásának otthont adó szambadróm is az ő munkája. Brazília város lényegében neki köszönheti mai modern arculatát. Ő alkotta a főváros jelképének számító kongresszusi épületet, az elnöki palotát, vagy éppen a székesegyházat. Stílusa egyedi volt, különbségét pedig egész életében vállalta. Fontos, hogy az építész azt csinálja, amit szeret, és ne azt, amit mások szeretnének, ha csinálna. Én ezt az utat követem, mondta egy interjúban. Közismert baloldali nézetei miatt a jobboldali katonai puccs után ellehetetlenítették. Önkéntes számüzetésben Párizsban dolgozott a 80-as évek végéig. Századik születésnapja alkalmából Franciaország nagykövete a becsületrendet adományozta neki. A Műszaki Egyetem docense azt mondja, Niemeyer stílusa annyira sajátos, hogy éppen ezért senki nem is próbálkozik a másolásával.
Egy annyira alkotócentrikus, egy nagyon érzékeny hozzáállást kívánó alkotó módszertan az, amit ő használ, amit nem igazán lehet klisékkel vagy formákkal követni.
Niemeyer mindig kiállt a szegényekért, és úgy tartotta, hogy küzdenie kell egy jobb világért, amelyben az építészet mindenkit és nem csak kiváltságos csoportokat szolgál. Oscar Niemeyer néhány nap múlva, december 15-én lett volna 105 esztendős.
A matyóhímzés és a magyar solymászat is felkerült az UNESCO szellemi örökség listájára. Így idén két magyar elemmel is gazdagodott a rangos elismerést jelentő lista. Ezzel a mohácsi bussójárás és a magyar táncházmódszer mellett a matyó népművészet és a sólyomreptetés hagyománya is védett örökség lett.
Meg kell tanulni az a különleges öltés technikát, hogy hajlik a levél, a tulipán.
A matyóhímzés technikáját magyarázza ez a mezőkövesdi asszony. Három borsodi településen, Mezőkövesden, Tardon és Szent Istvánon sokáig napi viselet volt a matyóhímzett ruha, azóta eltűnt a hétköznapokból.
200 éves múltra tekint vissza. Ezen időszak alatt az egyszerű visszafogott piros-kék hímzésektől eljutottunk addig a nagyon színes, nagyon tarka hímzésig.
Mágy, hagyj növesztet szeretnék! Tessék!
A 80-as években még babákat is készítettek. Ma újabban a matyó design motívum lett, hétköznapi pólókon és nadrágokon. A szakma szerint az egész magyar népművészet sikere, hogy a matyóhímzés felkerült az UNESCO listára.
Ezzel nem csak Mezőkövesd azonosítja önmagát, hanem egy kicsit Magyarország is. Tehát és ezt külföldön is úgy ismerik, mint a jellegzetesen magyar hímzés.
A kulturális örökség listájára a solymászat, mint élő emberi örökség került fel. Fejedzések szerint már a honfoglaláskor is foglalkoztak solymok reptetésével.
Nekünk így a 21. században már kicsit más dolgunk van, kicsit nehezebb ezt az életformát gyakorolni, de mindent megteszünk, hogy át tudjuk örökíteni a elkövetkezendő generációkra.
Magyar elemként a mohácsi busójárás szerepelt 2009 óta ezen a listán, és tavaly felkerült a magyar táncházmódszer is.
Még mindig tart a szüret a Hajósbajai borvidék egyik borászatában. Mostanra lett elég hideg ahhoz, hogy leszedjék a szőlőt a jégborhoz. Magyarországon mindössze 5-6 borász készíti ezt a különleges desszertbort, amelyre Kínában is nagy a kereslet.
Rajnai Rizlinget szednek a Hajósbajai borvidéken, nem véletlenül ilyen kései a szüret.
Ahhoz, hogy jégbort készítsünk, teljesen fagyottnak kell lenni a szőlőbogyónak.
Mínusz 7 fokban szedik a szőlőt, a bogyókban ilyenkor már megfagy a víz, a cukor koncentrálódik, többek között ez adja a jégbor különleges édes ízét.
Sokkal korábban lehűl itt egyébként a levegő, valószínűleg tényleg a vizek miatt, és lehetőséget teremt a jégbor készítésre, ezért itt a mi borvidékünkön 3-4 cég is megpróbál jégbort készíteni, és azt mondom, hogy kiváló minőséget készítenek.
A jégbor az egész világon kuriózum. Ebből a Baja melletti pincészetből például Kínába is szállítanak.
A borkultúrájuk is az inkább az édes termékek, vagy az édes borok felé nyit. Nyilván emellett azért a hagyományos, tehát a vörös száraz, vagy fehér száraz borok is egyre kedveltebbek.
A most leszedett és még fagyott állapotban préselt szőlőt csak 3 év múlva értékesítik, addig töltyfahordókban érlelik a jégbort.
Országszerte adományokat gyűjtenek a rászorulóknak. Az Ökumenikus Segélyszervezet ma 1400 családnak osztott tartós élelmiszert, lisztet, tésztaféléket és kekszet. Emellett ma indult egy olyan akció is, amelyben karácsonyfával támogatják a rászorulókat.
Több mint 1000 családnak osztottak ma élelmiszer csomagokat.
Tulajdonképpen ez egy nagy segítség, mivel hogy álláskereső vagyok 50 év felett, és nagyon nehéz.
Tészta, liszt, illetve egy doboz vitamin is a családnak.
Az Ökumenikus Segélyszervezet folyamatosan várja az adományokat a 1353-as adományvonalra, ahol egy hívással 250 forinttal lehet támogatni a rászorulókat.
Mai napon 1400 családnak adunk át egyenként 15 kg-os tartós élelmiszerekből álló csomagokat. Ez egy nagyon hosszú útnak a vége, összességében 700 ezer rászorulónak adunk át ilyen típusú csomagokat.
Egy másik jótékonysági akción azokon próbálnak segíteni, akik nem tudnak maguknak karácsonyfát venni.
Aki itt egy karácsonyfát vásárol, az egy rászoruló családnak ad egy másikat, és ezzel segíti őket.
A következő napokban a fővárosban és vidéken is több adománygyűjtő központ nyílik majd, ahová tartós élelmiszereket, ruhákat és játékokat várnak.
Siófokra tűzoltó autóval érkezett és beteg gyerekeket látogatott. Zalaegerszegen szaloncukrot, Nógrád megyében pedig virgácsot osztogatott. Szent Miklós napja alkalmából a mikulások ma országszerte ajándékokkal lepték meg a gyerekeket és a felnőtteket.
Tűzoltó autóval érkezett a siófoki Mikulás. 6 éve minden december 6-án a tűzoltók kísérik a kórház gyerekosztályára.
Gyertek, jó?
A beteg gyerekek nagyon megörültek a Mikulásnak, aki több mint 40 ajándékcsomagot osztott ki. Sokan heteket töltenek az intézmény falain belül.
Még egy picit otthon zsózsulnom kell. Megkaptam VV-t is.
Jó reggel!
Jó reggel!
Jó gyerekek voltatok?
Igen.
Akkor kaptok egy szalontot.
Zalaegerszegen rendőr Mikulás várta a gyerekeket az egyik általános iskola előtt. Akik időben beértek az iskolába, szaloncukrot kaptak.
A rendőrség Mikulás napja alkalmából nyári gumi miatt egy virgáccsal szeretnénk fölhívni arra figyelmét, hogy legyen szíves biztonságosan közlekedni az utakon.
A Nógrád megyei rendőrök Mikulás alkalmából ma közlekedési akciót tartottak. Sok autós örült, hogy egy virgáccsal megúszta az apró szabálytalankodásokat. Közben Budapesten a Mikulás gyárban idén már 8. alkalommal gyűjtenek a mély szegénységben élő gyerekeknek. A felajánlásokat december 6 és 21 között várják. A Magyar Posta jóvoltából térítésmentesen lehet ajándékokat küldeni a Mikulás gyárba. A Mikulás gyárhoz megérkezett a várva várt lapföldi Mikulás is. Jólupukki több száz óvodás és iskolás fogadta. Nem érkezett üres kézzel, édességeket osztogatott a gyerekeknek, a híradó nézőinek pedig ezt üzente.
Sok szeretettel üdvözlöm Lapföldön mindenki, és boldog karácsonyi ünnepeket.
Mi sporthírekkel és Zelinka Ildikóval szolgálunk, aztán pedig időjárás jelentéssel.
Utána Fábri és munkaügyek.
Az este ma 10 óra 5 perckor kezdődik Gulyás Istvánnal.
És lesz egy késő esti híradó, tényleg későn, éjfél után 5 perccel Edit várja önöket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Reménység, ami mindünk szívében ott van, csak úgy kell életre kelteni, mint hogy a sötétségből a fény felderül, ez a fény az életünkben a reménység. Várjuk akkor most, hogy majd megszületik a megváltó, legyen kinek-kinek a hite szerint, de ez a várakozás olyan örömöket nyit a szívünkben, aminek igen nagy az értéke. Mikor voltál boldog? Gondolj csak arra! Most hívd elő ezt az örömöt, és próbáld újra ezt az örömöt megadni valaki másnak. És ha mást boldoggá teszel, akkor igazi lesz az ünneped.
Huszonnégyen maradtak. A 24 legjobb produkció. Mostantól az ön véleménye is számít. Várjuk a külhoni nézők szavazatait is Magyarország népszerű népzenei és néptánc vetélkedőjében. A verseny második középdöntőjében is 12 produkciót láthatnak. Fölszállott a páva. Második középdöntő. Szombaton 18 óra 35 perckor. Élőben a Dunán és a Dunavörtön. Ha lemarad, megnézheti a műsort a Dunavörtön.
Csöppenjen, akkor rácsukkan a potyka, ha nem potyantod, akkor lerüttjön.
Tudjátok, ki vagyok.
Akkor nem fölnyomod le, hanem fölnyomod szét.
Uncsi, potyka.
Nem ez a vicc, hanem hogy mennyit fizet érte. Válassza inkább csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Tesco mobil meglepetés. Velünk már percenként 9,5 forintért is mobilozhat, sőt, karácsonyi ajándékként duplázás helyett megháromszorozzuk feltöltéseit. Például 2000 forintért 6000-et beszélhet le. Csak a Tesco mobilnál.